Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen.
Ezer esztendő annyi a te szemedben, mint a tegnapi nap, amely elmúlt. Szentelj meg bennünket a te igéddel, a te igéd igazság. Küldj vigasztalót, aki elvezet bennünket minden igazságra. Gyertek, imádkozzunk. Urunk, aki a mennynek és a földnek Istene vagy, íme itt állunk utoljára ennek az évnek a végén. Itt állunk, mint gyülekezet, itt állunk, mint hívő közösség, és itt állunk mi, önmagunk, a mi szívünkkel, a mi szívünk örömeivel és bánataival. Itt állunk, hogy együtt figyeljünk mindarra, amit te nekünk sokszor mondottál, és újból, meg újból mondasz, hogy téged együtt magasztaljunk, ahogyan csak tudunk, és erre képesek vagyunk, hogy téged együtt hívjunk segítségül a mi kérésünkkel. Ajándékozz meg azzal, amit csak te adhatsz nekünk. Urunk, nekünk bűnbocsánatra van szükségünk. Bocsánatra van szükségünk mindazért a sok-sok cselekedetért, amit ebben az esztendőben is fonákul vittünk véghez. Világosság szükséges számunkra a nagy sötétségben, hogy körülvegyen és betöltsön bennünket ezekben az utolsó órákban is. Új bátorságra és erőre van szükségünk, hogy mostantól fogva tovább jussunk, és végül elérkezzünk az általad részünkre kijelölt célhoz. Nekünk sokkal több hitre is szükségünk van, amelyet te ígérsz is nekünk. Több reménységre a te kegyelmes tetteid felől, és sokkal több szeretetre te irántad és fele barátaink iránt. Ezek a mi kívánságaink, amelyeket csak te teljesíthetsz. Ó, maradj még egyszer velünk ebben az órában, ezen az estén, mindazon sokunk számára is, akik nélküled semmit sem tudhatunk. Maradj hűséges Istenünk, aki voltál, vagy és leszel az egész világ életében is. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, mai óévi Isten tiszteletünk alapigéjét, úgy, ahogy írva található Mózes 4. könyvének 33. fejezetében, az első 3 versben, valamint az 50.-től az 53. versig terjedő bibliai igeszakaszban. Így szól Istennek igéje. Útnak indultak Ramszeszből az első hónapban, az első hónap 15-én. Páskát követő napon jöttek ki Izrael fiai az Úr kezének oltalma alatt egész Egyiptom szeme láttára. Ezek Izrael fiainak a táborhelyei, attól fogva a seregeik Mózes és Áron vezetésével kivonultak Egyiptomból. Mózes ugyanis följegyezte az Úr parancsára elindulásukat az egyes táborhelyekről. Ezek azok a táborhelyek, ahonnan elindultak. Útnak indultak Izrael fiai, tehát Ramszeszből, és tábort ütöttek Szukkótban. Így beszélt az Úr Mózeshez Moáb síkságán a Jordán mellett, Jerikóval szemben. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, ha átkeltek a Jordánon, Kánaán földjére, űzzétek ki onnan az ország egész lakosságát, pusztítsátok el összes bálványukat, és öntött bálványszobraikat is, mind pusztítsátok el. Tegyétek tönkre összes áldozó halmaikat. Vegyétek birtokotokba az országot, és lakjatok abban, mert nektek adtam azt a földet, hogy birtokba vegyétek. Eddig az írott ige. Szeretett testvéreim, mai napon, az esztendő utolsó napján Isten igéje arra késztet bennünket, hogy ne csak mai napra figyeljünk, ne csak arra gondoljunk, hogy fog végbe menni ez az óév búcsúztatás, hanem arra késztet az ige, hogy tekintsünk vissza egyrésztről, másrésztről pedig tekintsünk előre, nézzünk előre, és így talán jobban meg tudjuk érteni, hogy milyenek vagyunk most a jelenben. sem az előre, sem a hátra kacsingatásoknak nincs értelme, ha nem válik jobbá az életünk. Semmi értelme nincs felsorolni az évnek eseményeit, akkor, hogyha az ember nem tanul ezekből, és nincs semmi értelme jövőt fürkészni, hogyha jelenben képességeink és egész énünk nem válik jobbá. Kissé szokatlannak tűnhet az az ige, amelyet felolvastam Mózes 4. könyvének 33. fejezetéből, talán egy keveset idézett bibliai könyv, keveset idézett bibliai igéje ez. Mégis ami miatt hihetetlenül fontos, az az emberi alaphelyzet, az az emberi szituáció, amely az izraeliekre is, és ránk is jellemző. Mégpedig az, hogy úton vagyunk. Úton vagyunk, amely talán kezdődött egy szabadulással, talán egy csodálatos Isten élménnyel, amely az izraeliek számára volt az Egyiptomból való kimenekedés, aztán folytatódik. Ki tudja hogyan, és ki tudja merre halad ez az élet. Mózes 4. könyvének 33. fejezete, szándékosan nem olvastam végig, hiszen táborhelyeket sorolja föl, kínos pontossággal, részletességgel. Az ember nem igazán érdeklődik, főleg így 2009-es évnek a végén, hogy hát azok a jámbor izraeliek, a régi ókori nép, amelyről szól az Ószövetség, vajon Szukkótba, vagy Rámót Gileádba, vagy ki tudja, hogy hol táboroztak. Mennyire érdekel ez egyáltalán bennünket. Miért fontos ez? Azonban, mint Isten igéjének a szolgája, és mint református ember, hiszem, hogy Isten az igéjével, akár egy olyan igével, amelyet az embernek még végigolvasni sincs türelme ebbe a pergő, patogó világba, ezáltal is tud üzenni. Lehet, hogy 40 helyet felsorol, lehet, hogy azt se tudom, hogy hol vannak ezek a helyek, még rajta sincsenek a kis térképen, ami a Biblia hátuljában van. Mégis fontosnak érezte Mózes, hogy le legyen írva mindez. Fontos az, hogy ezek a helyszínek A-tól Z-ig le legyenek mind írva. A már aggasztján Mózes pontosan lejegyezte azt, merre járt Izrael népe a pusztába, és meg lehet, hogy számunkra ez nem sok mindent jelent. Nem mondanak semmit ezek a helynevek, hiszen soha nem jártunk ott, és talán soha nem is fogunk járni ott. Mégis fontos, hogy benne van a Szentírásban mindez. Fontos, mert az akkori zsidóknak, azoknak, akik végig vándorolták ezeket a tábor helyeket, elevenen él az emlékezetünkben, és valamiről beszél az, hogy ezeken a táborhelyeken végig tudtak menni. Végig tudták élni ezeket az eseményeket. Ezeken mentek végig. Igen, sokat mondhatott a sok-sok táborhely nekik. Minden helyhez kapcsolódott egy-egy élmény, talán egy hosszabb életszakasz is. Az első táborhelyekhez talán az öröm, a felszabadultság, az elnyert szabadság, boldogság, aztán később éhségek, szomjazások, megjelenő félelmetes ellenségek, aztán meg annyi csoda, a törvény átadása, lázadások, táborhelyek, egy-egy életútnak táborhelyei, állomásai. Mennyire fontos ez, gondoljunk bele a mi saját életünkbe, azokba az évekbe, amelyeket eddig eltöltöttünk. Saját életünknek a táborhelyeit felsorolva valakire kiállna, és a saját életéről elmondaná, hogy hol, mennyi ideig lakott, mit dolgozott, hol születtek a gyermekek, hol kötetett a házasság, hol voltak az iskolák, fontosabb munkahelyek. Talán a többieknek ez nem is lenne annyira fontos, de az az ember, aki ezeken a táborhelyeken végigment, és mindannyiunknak vannak ilyen táborhelyei, az élet, ez az életünk. Így tudunk visszatekinteni az életünkre. Évszámok, események, helyszínek. Egy-egy temetési szertartás alkalmával kicsit furcsák is ezek számomra a szolgálattevőnek. Az elhunytnak az volt az élete, az az életút, amely egyedi és megismételhetetlen. Ilyen
táborhelyekre tudunk mindannyian, akik itt vagyunk, visszatekinteni, ahogy Mózes is visszatekintett és leírta A-tól Z-ig, az elejétől a végéig a táborhelyeket, az állomásokat, az életút fontosabb mérföldköveit. Igen, táborhelyek, amelyek lehet, hogy másoknak kartoték adatok, mégis nekünk az életünket jelentik. Így tekintett vissza Mózes is saját életére, idős ember volt már angastján, és nem azt mondta Mózes, hogy visszatekintve, hogy lám a sors, mennyi helyre elvezetett bennünket, és nem is azt mondta, hogy én Mózes, a bölcs, nagyszakállú vezető, aki nagyon erős is voltam, én csináltam mindezt, én vezettem a népet, én. Mózes egyik hibába sem csúszik bele. Nem csúszik bele azokba a hibákba, amelyek ránk is annyira jellemzőek, pedig mennyire hajlamos az ember arra, hogy életének változásait, életútját, jobbra vagy rosszabbra fordulását az ő sorsának, a nagybetű sorsnak tudja be. Hát így történtek a dolgok, éppen véletlenül, hát így történtek. Van, aki így tekint vissza. Van, aki így tekint vissza, nem csak egy esztendőre, egy szilveszter tájékán, hanem az egész életét így tekinti. Hát történtek így úgy a dolgok, nem tudom, hogy miért, de történtek. A sorsnak tudják be nagyon sokan az életüket. Aztán a másik, egy kicsit önmagát jobban értékelő ember azt mondja be, hogy én vagyok az, aki megcsinálom az életemet. Én vagyok az, aki megteszem, aki felépítem, aki egymásra rakom a téglákat, aki bebizonyítom, hogy van erőm hozzá, van képességem, tudásom, és én majd fölépítem az életet. És hogyha visszatekint, akkor gondolatban mindig megveregeti a saját vállát, hogy lám, milyen ügyes voltál, mindezt elérted. Ott vannak a diplomák, ki lehetne rakni őket a falra, mint egy tapéta. Ott vannak a különböző elért oklevelek, ott vannak a különböző szimbolikus tárgyak, amelyek mások számára egy-egy kacatnak tűnnek, de mégis az illető számára különböző teljesítményeket jelentenek. Igen, ezt érzi az ember gyakran, hogy olyan úton járok, amelyet én csinálok, én vezetem, én megyek előre. Igen, nem kell megállni. Nem kell valakinek a szemében nézni. Valahogy úgy érzem, hogy az ember, hogyha a sorsnak vagy önmaga elejének tudja be az utat, akkor megspórolja azt, hogy elismerje, hogy van valaki, aki fölöttem áll, van valaki, akinek a szemébe kell néznem. És nem a másik emberről beszélek, hanem arról a valakiről, akiről azt írja a Szentírás, hogy gondviselő. Akiről azt énekeljük, hogy gondviselő jó atyám vagy. Az emberek gyakran kihagyják a számításból a gondviselő jó atyát. És nem érzi felelőtlen módon az ember, hogy egy-egy ilyen különös napon teremtőnek a szemébe kéne nézni. Meg kellene állni valaki előtt. Kellene vállalni az igazságot. És nem azt mondani, hogy ez a sors, hogy ez az én tevékenységem. Olyan, mintha az ember azt mondaná, hogy én úgy vezetek, hogy bekötöm a szemem. Aztán majd, hogyha fölcsavarodom az első fára, akkor azt mondom, hogy hát ez a sorsom. Aztán a másikféle ember pedig talán úgy vezeti ezt a képzeletbeli életautót, hogy nem néz föl, nem nézi a kreszttáblákat, nem nézi a piros lámpát, nem nézi a szabályokat jelző különböző táblákat, jelzéseket, hanem csak arra koncentrál, hogy erősen szorítsa a kormányt, nyomja a gázt, és megy előre. És hogyha eléri a célját, azt mondja, hogy megcsináltam. És észre sem veszi, hogy van valaki, aki gondviselő kegyelmével megóvta attól, hogy egy kereszteződésben ne ütközzön össze. Hogy ne menjen bele egy végzetes úthibába, és ne okozzon végzetes balesetet magának. Igen, gyakran így élik az emberek az életüket. És különösképpen ilyenkor, amikor az emberi időszámításban egy fordulópont történik, egy új esztendő indul el, hajlamosak az emberek az ilyen idézőjeles hitüket még meg is vallani, hogy a sors vagy az én saját cselekedetem az, ami előre visz. Azonban Mózes kristálytisztán látja hívő életének a bölcs élettapasztalatából talán, hogy az egész, az a 40 helyszín, az a 40 táborhely, az az útvonal, amelyen végig mentek az izraeliek, az nem csak a sors miatt, nem csak a különböző külső tényezők miatt alakult úgy, ahogy, hanem Isten vezette őket. Nagyon egyszerű ez a gondolat. Nagyon egyszerű lenne ráhelyezkedni erre. Mózes tehát visszatekint, és felsorolja a helyeket, ahol tábort ütöttek. Megteszi ezt más is, pláne is szilveszter tájékán, de meg tudjuk tenni azt, hogy nem csak leírjuk, nem csak végig tekintjünk életünk egy szakaszát, esetleg ezt az esztendőt, hanem megpróbáljuk Isten munkáját, gondviselését felfedezni a röpke esztendőben. Tudunk-e hálát adni azért, ami velünk történt? Tudunk-e az égi testeket, a világ hatalmasságait, a világ törvényeit és rendjét szabályozó Isten előtt leborulva hálát adni? Vagy azt mondjuk, hogy a sors hozta ezt nekem, vagy azt, hogy minden jót magam tettem ebben az évben. Mózes példája tehát előttünk van. Tekintsünk vissza, mit tettünk meg, és mit mulasztottunk el esetleg megtenni. Számtalan kérdés van, ami ilyenkor előjöhet. Mennyire voltunk jóba Isten egyik szócsövével, lelkiismeretünkkel? Mi az, amit mindig elhalasztottunk? Hogyan viseltük a szenvedéseket? Fele barátaink másságát és visszásságát? Tudtunk-e leborulni, vagy időnként csak a súly alatt a tehertől kiborulni? Tudtuk-e az Isten által kiszabott időt valóban kegyelmi ajándékként megélni? Tudtuk-e az elmúlt esztendőnek napjait úgy megélni, mintha azok utolsó napok lennének? Persze, azt mondhatnánk, hogy az ember úgy éli a napjait, hogy azok utolsó napok, akkor rettegni kell. Hát dehogy kell rettegni? A teljesség érkezik el, testvérek. A 33. rész második felében az Isten nem csak arra mutat rá, hogy Mózes visszatekint, hanem arról is van szó, hogy az eljövendőre nézve is ad ígéretet, ad utasítást, ad egy imperatívuszt, egy felszólítást. A gondviselő Isten a jövőre nézve is ad perspektívát. Nem úgy tesz, hogy vezeti a népet, megengedi, hogy hátra tekintsenek, és dicsőítsék őt, hanem azt is megmutatja, hogy merre vezet az út, merre vezet, mi a cél. A gondviselő Isten a jövőre nézve is ad látást. Nem az óránál fogva vezeti a népet, elmondja nekik, hogy mit kell tenniük, ha elérkeznek a célhoz, az ígéret földjére. Elmondja nekik, hogy teljes mértékben el kell foglalniuk a földet. Isten programot ad, a honfoglalás programját adja a népnek. Ahogyan az izraelieket minket sem vezet orrunknál fogva. Nem vezet orrunknál fogva, ugyanis mindannyiunknak személyre szabottan elmondja, hogy mit akar az életünkkel. Elmondja, hogy mit szeretne másképpen látni rajtunk és bennünk. Elmondja, hogy milyen életprogramot szán nekünk. Elmondja azt, hogy jó helyen vagyunk-e. Elmondja azt, hogy milyen visszásságok vannak a mi életünkben. Az izraelieknek elmondta, hogy vegyék teljesen birtokba az ígéret földjét. Nekünk is elmondja, hogy szeretné. Teljes mértékben vegyük birtokba azokat az ígéreteket, amelyeket tartogat a mi számunkra. Hogyan mondja el? Nem a fülünkbe sugja, hanem az igéjén keresztül. Az igéjén keresztül mondja el elsődlegesen. Az igén keresztül, amely megszólít, amely szíven üt, amely vigasztal, amely erővel tölt fel, amely egy olyan kút, egy olyan forrás, amely kiapadhatatlan. Igen, az ország képénél maradva kijelenthetjük, hogy nekünk is ezt mondja, mint az izraelieknek, hogy hogyan valósítsuk meg az ígéret földjét bennünk és közöttünk. Az ígéret földje a
az új szövetség népe számára nem más, mint az Isten országa. Isten új szövetségi népének egy másfajta honfoglaláson kell átesnie, mi már nem keresünk hazákat, régi vagy új hazákat fizikailag, hanem lelki hazánkat keressük. És ez egy kettős honfoglalás, amelynek kettőségét Jézus és a mi munkánk jellemzi. Hiszen egyrésztről haza kell találjunk, ahogyan a tékozló fiú is tette, és a hazatalálás bizony sokszor nehéz, mert sok mindent fel kell adni. Ismét a tékozló fiúra gondolva, fel kell adni rosszul értelmezett szabadság jogokat, hogy nekem minden szabad. Meg kell találni a mértéket és a mércét, a normát, amely nem más, mint az ige. Igen, először ezt kell megtennünk, másrésztről pedig, és talán ezzel párhuzamosan át kell engednünk a mi testünk templomát az Úr Jézusnak. Ez is lemondással jár, de ez az igazi hazatalálás, ez a kettős honfoglalás a mi életünkbe. Mózes a 90. Zsoltárban úgy fohászkodott, hogy taníts bennünket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Naponkénti feladat ez. Naponkénti feladat a hiteles és a teljes élet. A napok, amelyeket halált is szimbolizáló állam választ el egymástól, lehetőségek. Előttünk áll ismét több mint 300 nap, lehetőség, több mint 300 lehetőség. Lehetőség önmagam és a teremtőm megtalálására. Lehetőség arra, hogy kifejezzem jó érzéseimet a másik ember iránt, de ne titkoljam el a rosszat sem, hogy a bennem vagy a benne lévő hazugság lelepleződjön, és így egyre inkább oszoljon az életem szöveteit körbevevő léthazugság. Minden egyes nap egy kehely. Minden egyes nap egy olyan kehely, amit nekünk kell megtölteni tartalommal. Kettős honfoglalás kell végbe menjen tehát életünkben, hogy Isten országa mind jobban terjedjen. Erre szólít fel bennünket ma a mi Urunk, aki egykor sasszárnyon hordozta az izraelieket, aki egyszülött fiát adta értünk, aki minket is fiaivá fogadott. Úton vagyunk. Figyeljünk a jelzőtáblákra. Ezzel kapcsolatban végezetül hallgassunk meg egy verset, amelynek az a címe, hogy Kressz tábla. Martin Luther King idézettel kezdődik ez a Túrmezei Erzsébet vers. Ha meg nem tanulunk együtt élni, mint testvérek, együtt veszünk el, mint bolondok. Mint testvérek. Egy atya gyermekei, egy szeretetben, szíves szóban és tettben, egy akaratban, egymás segítve, fáradhatatlan. Atyánktól kapott kincseinket, készségesen megosztva mindet. Földet, vizet, levegőt, kenyeret. Szeretni egymást, ahogy ő szeret. És ahogy folyók tengerben összeérnek, együtt örvendezni a békességnek, mint testvérek. Vagy, ha mint testvérek élni szeretni nem tudunk, mint bolondok együtt veszni. Káoszba hullni, vérözönbe fúlni, együtt pusztítani és pusztulni. Jézus Krisztus, ki testvérünké lettél, életed árán testvérekké tettél. Segíts, taníts, testvérként élni minket. Szeretettel tölts be szíveinket. Legyen a földön béke, áldott, boldog, mert jaj, ha meg nem tanulunk együtt élni, mint testvérek, együtt veszünk el, mint bolondok. Amen. Mennyei édesatyánk, megtelt a mi szívünk hálával a te színed előtt, mert hallottuk szavadat, és a te szavad mindig élet és békesség. Boldogan köszönjük meg neked a te ígéret, azt a világosságot, amely nélkül egyetlen lépés sem tehetnénk meg. Megítél bennünket a te ígéd, alázatos szívvel ismerjük meg előtted, hogy mindaz, amit te látsz a mi szívünkbe, gyakran nem a te jó, kedves és tökéletes akaratod szerint való. Szégyenkezve valljuk meg a feledékenység és hálátlanság bűnét, amelyben nagy irgalmad és sok áldott tetted, csodatételed után is sokszor belezuhanunk. Bűnbánó lélekkel mondjuk mi is a próféta imádságát. Tied, Uram, az igazság, milyen pedig országnak pirulása. Még mélyebben és alázatosabban hajtjuk meg fejünket előtted, ami hitetlenségünk miatt, amellyel elfordulunk sokszor tőled. Nem hívünk segítségül, ami nyomorúságunk idején, és nem ismerjük el. És nem fogadjuk el a te szabadításodnak örömét. Bocsáss meg nekünk azért, aki meghalt érettünk, fedezd el a mi bűneinket az ő gazdag érdemével, mert nagyon irgalmas és nagyon kegyelmes Isten vagy te. Alázatos szívvel könyörgünk hozzád, építsd meg a mi gyülekezeteinket, háládatos, engedelmes, benned hívó és téged dicsőítő emberek szíveivel, az ő szívük élő köveiből. Könyörülj meg a mi egyházunkon, hogy lehessen valóban ennek a magyar földnek súlya és világossága. Könyörülj meg a mi gyülekezetünkön, hogy valóban hegyen épített város legyen. Add meg nekünk, hogy hitünket tőled kapott, jó cselekedetekkel megbizonyítva, úgy ragyogjon a mi világosságunk az emberek előtt, hogy téged dicsőítsenek. Imádkozunk hozzád a mi magyar népünkért, olyan sokszor száll eléd énekben a mi imádságunk, és majd a mai alkalom végén is, Isten áld meg a magyart, könyörgünk hozzád. Tedd ezt valóban a mi szívünk imádságává, lelkünk mélyéből fakadó őszinte könyörgésünké. Áld meg kegyelmesen azokat, kiket népünk élére állítottál, áld meg mindazokat, akikre a kormányzás dolgát bíztad. Könyörgünk hozzád a békességért, a mi népünk és az egész világ számára. Kérünk, áld meg kegyelmesen mindazoknak fáradozását, akik a kis közösségek és a nagy közösségek békességén munkálkodnak. Könyörülj azokon, akik nyomorúságba jutottak, keresve vigasztaló szentelkeddel betegeinket, a próbák közt szenvedőket, és bátorítsd, vigasztald, erősítsd, hát a mindig élő, mindig életet adó igéddel őket, ami Urunk Jézus Krisztusban, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet, megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. Amen.